Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második fejezetéből. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsek igazgat mindeneket. Amen. Istennek lelke, szállj le most miközénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyire édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezekben a napokban sokkal kellemesebb az időjárás, hogy talán nem terhelnek meg annyira a meleg napok bennünket, mint az elmúlt időszakban. Áldott légy, Úrunk, hogy továbbra is biztosítod a megfelelő időt, nem csak a mi testünknek, lelkünknek, de a betakarítást végzőknek is. Köszönjük, Úrunk, hogy ilyen csodálatos módon gondod van mindnyájunkra. És most imádkozunk, Úrunk, azokért, akik esetleg ebben a pillanatban ezt nem így érzik. Könyörgünk azért a családért, amely ezen a délelőttön vett végső búcsút az ő szerettétől. Vigasztald őket, Urunk, állj melléjük az ő fájdalmukban, gyászukban. És könyörgünk azokért is, akik talán ebben az órában is ott ülnek, gubbasztanak egy kórházi betegágy mellett, valamely szerettükért aggódva, tördelve kezüket. Kérünk téged, Urunk, hallgasd meg imádságaikat, és adj gyógyulást azoknak, akikért aggódnak, akikért hozzád folyamodnak. Könyörgünk hozzád, Urunk, a fiatalokért, a gyermekekért, akikre rászakadt a nyári szünet. Segíts, hogy ne eltékozolják ezt az időt, ezeket a heteket, hónapokat, hanem az életükből ezek az időszakok beteljenek. Hogy hozzád is közelebb kerüljenek, és növekedjenek az értelemben, a tudásban is. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik szomorkodnak, akik talán reménytelenek, olyan dolgok miatt, amiket esetleg nem is tudunk, amik csak ott a szívükben hordoznak, amik miatt nap-nap után hozzád folyamodnak, könyörögnek. Hallgass meg, Urunk, ezt az ő titkon elmondott könyörgéseiket is. És imádkozunk önmagunkért, a mostani Isten tiszteletért és minden Isten tiszteletért. Segíts, hogy az valóban az legyen, aminek nevezzük, a te tiszteleted. Hadd legyen a te dicsőségedre, amikor mi összegyülekezünk a te házadba. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy bűntől tiszta kezeket tudjunk hozzád emelni, és hogy a mi ékességünk az az legyen, hogy úgy élünk, úgy viselkedünk, szólunk és cselekszünk, hogy azzal a te nagy nevedre dicsőséget hozunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, tedd így ismerté a mi gyülekezetünket. Ne csak arról legyen híres, hogy milyen gyönyörű a templomunk, hanem arról is, hadd legyünk egyre híresebbek, hogy ide olyan népek járnak, akiknek az első a szívükben a te szolgálatod, a te követésed. Könyörgünk, így hallgass meg imádságunkat, és taníts bennünket a mai napon is a te igéden keresztül Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Krónikák első könyvéből, a 15. rész első 4 verséből, valamint a 12-től 28-ig terjedő versekből. Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. Akkor ezt mondta Dávid, nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák és állandóan gondozzák az Úr ládáját. Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is. És ezt mondta nekik, ti vagytok a léviták családfői, szenteljétek meg magatokat atyátok fiaival együtt, és vigyétek föl Izrael Istenének az Úrnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára. Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk az Úr, mert nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele. Megszentelték azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izrael istenének, az Úrnak a ládáját. És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl atyuk fiait, az énekeseket hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányérokkal, és zendítsenek hangos öröménekre. A léviták fel is állították Hémánt, Jóél fiát és testvérei közül Ászáfot, Berekjáhu fiát, továbbá testvéreik, Merári fiai közül Étánt, Kúsájáhu fiát. Velük együtt másodrangú beosztásban testvéreiket, Zekarjáhut, Bént, Jaaziélt, Semirámótot, Jehiélt, Unnit, Eliábot, Benájáhut, Maaszéjáhut, Mattityáhut, Elifléhut, Miknéjáhut, Obéd Edomot és Jeiélt, mint őröket. Az énekesek Hémán, Ászáf és Étán a cintányérokat szólaltatták meg. Zekarjá, Aziél, Semirámót, Jehiél, Unni, Eliáb, Maaszéjáhu és Benájáhu a magas hangú lantokat, Mattityáhu, Elifléhu, Miknéjáhu, Obéd Edom, Jeiél és Azaziáhu a mélyebb hangú citerákat kezelték. Kenanjáhu volt a léviták vezetője az éneklésben, ő irányította az éneklést, mivel értett hozzá. Berekjá és Elkáná őrködtek a ládánál, Sebanjáhu, Jósafát, Netanél, Amászaj, Zekarjáhu, Benájáhu és Eliézer papok fújták a harsonákat Isten ládája előtt, Obed Edom és Jeiél pedig őrködtek a ládánál. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obed Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lenvászon palástba volt burkolózva, a ládát vívő összes léviták, az énekesek, meg Kenanjá, az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód is volt. Így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját ujjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szenttáncot, ezért szívből megvetette. Kedves testvérek! Tegnap olvastam az interneten, hogy az Egyesült Államok beli Connecticut Kentucky államban megépítették Noé bárkájának a méret hűmását. Jó ilyet látni, jó ilyennel találkozni. Persze ez a hír nem csak erről szólt, hogy ez elkészült, hanem arról is, hogy milyen volt ennek a fogadtatása. És bizony nagyon vegyes. Ott Amerikában is voltak, akik rendkívül örültek, hogy láthatják, hogy milyen is lehetett, még ki is vannak tömve az állatok, vagy valami ahhoz hasonlók, ezeket meg lehet nézni, meg lehet tekinteni, hogy körülbelül hogy gondolták, hogyan töltötték meg élettel azt a bárkát. De hát bizony sokan meg nem örültek ennek. Vannak, akik majdnem úgy haragszanak miatta, miért kell ilyen vallási dolgokkal traktálni a népet. És hát bizony sok ilyen internetes cikk alá az olvasók is leírhatják véleményüket, és hát sok honfitársunk egyáltalán nem az örömét fejezte ki ezzel kapcsolatban a cikk végén írt kommentjeivel, hanem inkább ostobának állították be a keresztényeket, hogy ilyet el tudnak hinni. Pedig jól tudjuk, hogy az evolúcióra sincsen semmilyen bizonyíték. Egy fikció, egy elképzelés, mégis azt sokkal könnyebb bevenni, sokkal könnyebb azt elhinni, mert annak nincs következménye. Ez az alapvető különbség az evolúció és az teremtés hite között. Ha Isten teremtett, el kell, hogy számoljak az életemmel. Ha meg csak úgy létrejöttem, akkor majd ahogy jöttem, el is pusztulok. Nincs következmény. Nos, mindazonáltal ez a hír figyelmeztet arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat nekünk mindenképpen komolyan kell vennünk. Nekünk Isten nem a vallásunk része csak, hanem az egzisztenciánk. Nekünk Isten, a gyülekezet, az nem a társadalmi életünk egy részét képezi, nem a világnézetünknek sarokpontját, hanem az életünknek az alapja. Mi nem a vallásunk mentén határozzuk meg az életfilozófiánkat, hanem az Istennel való kapcsolatunk vezérel, irányít konkrétan. Ez nem egy fikció, hogy mi most ebben hiszünk, jövőre meg majd abban hiszünk, hanem ez egy élő valóság, kapcsolat, megtapasztalás. Ezt azért fontos leszögezni, mert amikor ilyen, a mi hitünket érzékenyen érintő hírek jelennek meg, nekünk érdemes felidéznünk a nemrégen hallott igehirdetésben hallottakat, hogy milyen megdöbbentő volt, amikor Uzza meghalt, mert hozzányúlt a frigyládához. Elmondtuk, megállapítottuk, hogy nem nekünk kell megvédenünk a mi Istenünket. Nem ez a feladatunk, hogy mi Istennek az ügyvédei legyünk, mert nekünk nem bálványunk van, akit nekünk kell megvédenünk, hanem épp ellenkezőleg olyan Istenünk van, aki önmaga hordoz bennünket sasszárnyon. Ezt láttuk, ezt ismertük fel, például a Gedeon történetében is. Hiszen Isten azt parancsolta meg Gedeonnak, hogy rombolja le az apjánál felállított Baál szobrot. És amikor ő ezt megtette, aztán kiderült, hogy ő cselekedte az éjszaka folyamán ezt a rombolást, akkor bizony a település tagjai meg akarták Gedeont lincselni. És akkor előállt Gedeonnak az apja, és azt mondta, hogy álljatok meg, nem csináltok semmit. Ha Baál Isten, akkor védje meg magát. És nagyon bölcsen mondta, védje meg magát, álljon bosszút Gedeonon. Ha meg nem Isten, akkor meg teljesen mindegy, mit csinált az én fiam vele. Emlékszünk rá, hogy ez meg is történt, amikor elvitték a frigyládát a filiszteusok. Betették a Dágon templomába. És mi történt? Minden este leborult az a Dágon szobor. Minden este leborult. A frigyláda előtt, az élő Isten hatalma előtt nem tudott megállni. Nem kellett azt védeni senkinek sem. Leborult, és a végén össze is tört. Fontos azért is tudatosítani mindezt magunkban, hogy nehogy a másik kísértésbe essünk, miszerint szolgáljuk Istent, de nem úgy, ahogyan ő akarja, hanem ahogy nekünk tetszik. Emlékszünk, Isten ezt is megítélte. Így történt, hogy Uzza meghalt, amikor a szekér megbillent a frigyládával, és ő utána kapott. És aztán ennek kellett történnie, hogy kiderüljön Dávid számára, hogy nem Isten akarata szerint cselekedett, hanem a saját gondolata szerint megfaragtatta, elkészítette azt a díszes, szép szekeret, de hát mit ér az, ha nem az Isten akarata szerint csinálta. Mostanra aztán, ahová eljutottunk a mai igében, azt látjuk, hogy megtanulta a leckét. Eltelt 3 hónap úgy, hogy a frigyláda Obed-Edom házában maradt. De ő nem azért hagyta ott 3 hónapig, mint az elődei 100 évig, hogy hát akkor maradjon ott, nem érdekel bennünket, nagyobb baj ne legyen belőle, hanem ő önvizsgálatot tartott, és próbálta kideríteni, hogy mi volt a baj, miért cselekedett így Isten. És aztán, amikor ez kiderült számára, akkor látjuk, mit cselekedett. A mai igében látjuk, hogy már mindent úgy tett, ahogy az Isten előírta, megparancsolta. Már nem a maga feje szerint akarta követni, imádni Istent, hanem úgy, ahogy azt az Úr jónak látja. Intézkedett, hogy Áron fiai, az ő leszármazottai, azaz az Isten által kiválasztott papi nemzetség álljon szolgálatba a láda körül, és a ládát csak a léviták vihették a vállukon, rudakon, ahogyan azt Isten előírta. Elhagyta tehát Dávid a maga választotta Isten tiszteletet, és helyette végre Istenre figyelt. Miért is fontos ez? Azért, mert bármilyen furcsa is, de lehet a keresztény életünk Isten nélkülivé is. Még a keresztény élet is lehet Isten nélküli élet. 2 nagy kísértés jelenik meg előttünk, az egyik az Isten nélküli Isten tisztelet, amit én elsősorban vallásnak nevezek. Kicsit furcsának, érthetetlennek tűnik talán első hallásra, hát hogy lehet Isten tiszteletet tartani Isten nélkül? Még a nevébe is benne van, hogy Isten tisztelet. Hogy lehet Isten nélküli Isten tisztelet? Hát éppen úgy, ahogyan Dávid a legnagyobb jó szándékkal elment a frigyládáért. Istent akarta imádni, de nem beszélgetett vele, nem kommunikált, idegen szavak, külföldi szavak a vallást úgy fogalmazzák meg, hogy kapcsolat. Kapcsolat Istennel. És Dávid erre a kapcsolatra nem épített, hanem azt tette, amit jónak lát. És most haladjunk egy kicsit előre az időben, és gondoljunk arra, hogy ugyanez történt az egyház megalakulása és elindulása után. Ugye a konfirmandusok szokták mondani arra a kérdésre válaszolva, hogy miért volt szükség reformációra, azért, mert az egyház az idők folyamán letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévejgések miatt megromlott, és ezért szükség volt a megreformálására. Bizony, az Istennel való kapcsolat meglazult, majd pedig szinte teljesen megszakadt, és a kultusz, a vallás ment tovább. Gondoljunk csak bele! Először házaknál tartották az istentiszteleteket, aztán építették a templomokat, aztán a katedrálisokat, a székesegyházakat. És miből volt rá pénz? Búcsúcédulákból. Azt mondták, gyertek emberek, ki lehet fizetni a bűneiteket. Adjátok ide a pénzecskét. Mihelyt a pénz a ládába koppan, a lélek a mennybe toppan, hozzátok. Jót akartak? Építették Isten dicsőségére a nagy, hatalmas, gyönyörűséges templomokat, amiket ma is szívesen megnézünk, és amiben jó elmenni. De hogy ez Istennek tetszik-e, hogy milyen módon gyűjtenek rá pénzt, az nem számított. Isten nélküli istentisztelet. Isten nélkül zajlott az istentisztelet, a kultusz. És mindez a mai napig megtörténhet, amikor csak az a cél, hogy minél többen legyenek vasárnaponként a templomban, hogy minél többen fizessenek egyházfenntartó járulékot, akkor el tud jutni az egyház oda, hogy öncélúvá válik. Csak az a lényeg, hogy legyünk, hogy létezzünk. De Isten nem ezért hozta létre, nem ezért akarta, hogy legyen egyház. És mindez, testvérek, a személyes életünkben kezdődik el. Ez nem úgy működik, hogy jön egy rossz lelkész, vagy egy rossz püspök, és ő elrontja, megmételyezi az egész egyházat. Biztos van ilyen is, de akkor mindig jönnek hozzá olyan emberek, akik erre kaphatók. Akik beállnak mellé, akik azt mondják, hogy nekünk ez nagyon jó így. Csak tudjuk le a kultuszt, csak fizessük be a pénzecskét, és akkor minden le van tudva, minden rendben van. El van intézve Isten, le van tudva az Isten tisztelet. Ez itt indul, belül, nálunk, a mi szívünkben. De van ebből megtérési lehetőség, volt Dávidnak is, és volt az egyháznak is. És nekünk is számot kell vetnünk azzal, és magunkba mélyen bele kell nézni, hogy nem kísérte meg. Olykor-olykor ez. Őszintén nézzünk magunkba. Amikor úgy jövök el az Isten tiszteletre, hogy előtte nem imádkozom, csak beülök a templomba, akkor már lehet, hogy csak a lelkészre vagyok kíváncsi. Mert akkor már nem azt kérem, hogy Uram, te beszélj hozzám, veled akarok találkozni, hanem eljövök, mert itt jó lenni, mert itt megnyugszik a lelkem, mert itt olyan békességem van, és így tovább. Ez nagyon pici dolog, de mégis fontos ezzel is szembenézni, mert innen tovább menve nem jó úton haladunk. Minden alkalommal, amikor Isten tiszteletre jövünk, valóban Istent tisztelni jöjjünk. Tudatosítsuk minden alkalommal magunkban. Uram, hozzád jövök, és hallani akarom a hangodat. Azt akarom, hogy beszélgess velem. A másik kísértés az Isten nélküli szolgálat. Ezt én karitatív munkának nevezem, amit sok más világi szervezet nagyon profin végez. Lehet egyházi karitatív munkát is végezni Isten nélkül. Ilyenkor is leveszi az ember a tekintetét Istenről, és helyette más válik fontossá, például az ember, akin segíteni kell. És nyilván nagyon fontos, akin segítünk, de a keresztjén diakónia, szolgálat az nem az emberre néz elsősorban, hanem Istenre. Természetesen fontos az ember, de hiszem, hogy a mi dolgunk nem csak a segítés, nem csak a testi szükségleteknek a kielégítése. Sokkal fontosabb, hogy a bajban levő megértse, hogy neki igazából Istenre van szüksége. hiszen ő gondoskodik róla is, ahogyan éppen a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban olvassuk, amikor Jézus elmondja, hogy Isten még a verebeket is számon tartja, meg még a hajunk szálát is. Akkor nekem ő benne kell bízni, és nem elsősorban, és nem csak a másik emberben. A bajban levőnek meg kell értenie, hogy tőlünk elsősorban ne pénzt várjon, bár várhat azt is, de csak annyit, amivel egy lökést adunk. És egyébként biztatjuk, buzdítjuk, hogy van élő Istened, és ő belé is kapaszkodj, és egyébként pedig tedd, amit tenned kell. Ő fog megtartani téged. Tudatosítanunk kell az emberekkel, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka nem az új munkahely, nem az új autó, nem egy nagyobb ház, hanem Jézus Krisztus, akiben eltörölte bűneink bocsánatát és örök életet kész adni. Ha nem az evangélium hirdetése a legfőbb célja a karitatív munkánknak, akkor nem érdemes csinálni, mert a világiak ezt sokkal jobban tudják csinálni, ügyesebbek. Persze, figyeljük meg, hogy a világ ebbe próbál bennünket benyomni. Volt olyan alapítvány, amelyik engem is felhívott, és azt mondta, hogy adakozzunk erre, meg arra, meg mindenre, és mondtam, hogy köszönöm szépen, van református szeretett szolgálatunk, nagyon komoly diakóniai munkát végzünk ezen keresztül, és akkor elkezdett kioktatni, hogy szerintem mi a feladata az egyháznak, meg hogy gondoljuk mi, meg ilyenek. Mert úgy néznek ránk, hogy mi segítsünk, egyébként pedig a véleményünket, a hitünket tartsuk meg itt a négy fal között a templomban. Legyünk csendbe, az evangéliummal ne zaklassunk senkit, de segítsünk mindenütt. A felállás viszont fordított. Mi Krisztust tudjuk kínálni elsősorban, aki mindenre megoldás. Mert mi tudjuk, hogy Isten nem hagyja az övéit kenyér kéregetővé lenni. Pontosan azért is vagyunk a gyülekezetben testvérei egymásnak, mert tudjuk a másik terhét hordozni. Itt nincs olyan, hogy valaki hajléktalanná válik, vagy tönkre megy az élete, és mi azt végignézzük, mert testvérek vagyunk. De ezt a testvérséget Jézus Krisztus által éljük meg. Vasárnap olyan papírokat osztottak ki a testvérek, amiken szolgálatra lehet jelentkezni, és erre buzdítottunk a deszkaszálkákban is, erről szólt a diakóniai csoport, május utolsó vasárnapján, mert mindenhová kellenek az odaszánt szolgálattevők, de tudni kell, hogy még egy csap megjavításával is Istennek kell szolgálnunk. Ez van az ő dicsőségére. És emellett pedig azt látjuk, hogy Dávid nem csak arra figyelt most már, hogy mi a helyes, hogy Isten szerinti legyen az Isten tisztelet, hanem arra is áldozott pénzt, hogy legyenek énekesek, akik dicsőítik az Urat. Ma a keresztény gyülekezetek ebben a két végletben sokszor megtalálhatók, hogy vagy csak a szolgálat, vagy csak a dicsőítés. De a kettőnek együtt kell működnie. Nem lehet egyik sem csak éppen megtűrt része a gyülekezeti életünknek. Ha mi valóban az Urat követjük, akkor az ő dicsőítése is legyen hozzáillő. És látjuk, hogy van, akinek ez nem tetszik. Dávid felesége, aki Saul királynak volt a lánya, például ebben már nem állt a férje mellé. Ő neki a hős kellett, akire felnéz a nép. Neki csak az kellett, akire ő büszke lehet. És úgy volt vele, hogy hát ha Dávidnak ez a mániája, hogy ő annyira szereti Istent, hát legyen. De túlzásba nem kellene vinni. És amikor azt látja, hogy hozzák a frigyládát, és Dávid tiszta erőből örül az Úr előtt, és táncol, még arra is veszi a bátorságot, hogy szent táncot jár, akkor kinéz az ablakon a felesége, és azt mondja, hogy olvassuk a Sámuel könyvében, hogy bizony Izrael királya úgy viselkedik, mint egy ütődött. Nem tudott többé felnézni a férjére. Ezzel már nem tudott mit kezdeni. Hát ez komolyan követi Istent. Hát ez ilyeneket megtesz. Dávid azonban nem vallásos életet élt, hanem hívőt. Neki nem az élet egy része volt Isten, hanem maga az élet. Mi is, amikor végigolvashattuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ezeket a máskor talán közömbös neveket, amiket most végigolvastam, hogy milyen nevű énekesek voltak, meg léviták, meg papok, akkor gondoljuk végig mi is az életünket, hogy nekünk is az Úr van tényleg az első helyen. Emlékezzünk rá, hogy a tanítványok az új szövetségben örvendeznek egy alkalommal, mikor visszamennek Jézushoz, és azt mondják, Uram, még az ördögök is engednek nekünk. Szólunk nekik, és kimennek az emberekből. Ez egy óriási dolog. Mondhatjuk azt is, hogy nagyon büszkék is magukra. Telve vannak örömmel. És amikor Jézus ezeket meghallgatja, akkor azt mondja nekik, hogy ne ennek örüljetek. Ez nagy dolog. De sokkal nagyobb az, ha fel van írva a nevetek a mennyekben. Akkor van Isten a megfelelő helyen az életünkben, ha nekünk is ez ad örömöt. Ha nem az a legnagyobb boldogságunk, hogy jó a templomfűtés, hogy gyönyörű a parókia a homlokzat, hogy több az adakozás, hanem hogy meg vagyok váltva. Értem is, odaadta életét az Úr Jézus Krisztus, és megbocsátattak a bűneim. A legnagyobb örömöm, boldogságom, akkor a helyére kerül minden, az Isten tisztelet, a szolgálat, a renoválás, a templomfűtés, minden. És azért a sok mindenért, amit Istentől az elmúlt időkben kaptunk, így legyünk hálások. Első mindig, mindenben Krisztus, aki megváltott, és ő ránézve, ő érte értékeljünk és tegyünk minden mást. Amen. Imádkozzunk Dávid hálaadó imádságával. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap, mint nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát, magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Reszkes tőlete egész föld, szilárdan áll a világ, nem inog. Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Újjongjanak majd az erdő fái az Úr előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondjátok, segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.